Hatodik rész. Az agyon ütött idő. Az igaz az egész. Az egész pedig csak fejlődése által kiteljesedő lények. Hegel. Szaporán szóljon a dob. Itt a tánc, táncolj. Minden pillanat és minden, ami csak történik, éjjel borzongott. Kigondolt gondolatok, múlt és jelen keveréke, filozófiák, amelyek halni tudásunkat segítik. Halni tudásunkat pedig csalhatatlanul élni tudásunk mutatja. A megfoghatatlan időt kutatjuk, amely a pillanattól az örök létig terjed. És arra vágyunk, hogy eljöjjön az idő, amikor már nem borul reánk a valamiért mindig idegen mennybolt, és rátalálunk az igazán elviselhető világra, azokra a magasságos egekre, amit legjobb tudásunk és iramló vágyaink szerint festünk a tájba ágyazott életünk fölé. A város egyetlen görög templomát az egykori várfalon és a betemetett várárkon túl a temetőkert melletti domboldalra építették valamikor a múlt század elején. Akkoriban ebben a város fölé emelkedő, hegyre kapaszkodó utcában még nem építettek kis kastélyokhoz hasonló mutatós házakat. Az utcákat Jámbor előjárók javaslatára, az egyiket, mert azon főleg szemet voltak, Szén utcának, a folyóra épített nagy hida vezető Híd utcának, azt, amelyiken valamikor a várba bemerészkedő farkast láttak, Farkas utcának, és azt, ahol többnyire magyarok építettek házat, a váron belül belmagyarnak, a váron kívül külmagyar utcának nevezték. A nagyon ütött időben a hatalmi erővel városba tolakodottak, gyakorta változtatták az utcaneveket aszerint, hogy honnan jöttek, milyen táj, város, folyó, megkezdett nevét hozták magukkal, vagy melyik nagynak tartott emberüknek akartak emléket állítani. A görög templom utcát a változtatás viharai nem érintették. Aki ott lakott, ajándékba kapott némi megnyugtató változatlanságot, amely valamiképpen jótékonyan hatott világnézetének kialakulására. A főszolgabíró átmestrének fia minden nyári reggel kint szobrozott a Szirádás kovácsolt vas kapu előtti kőoszlop előtt. 7 óra tájban már odasütött az utca túloldalán a gyümölcsfák sűrű lombjai mögül előbukkanó nap. A fák előterében a sima téglalapokból kialakított modern épület tágas márvány teraszán a spanyolosan koromhajú operadíva vendégei vidám röffenésekkel éppen visszavonultak a villa belsejébe. A fiú reggel hűvös csöndben szemlehúzva élvezte a csirogató meleget, miközben csikorkájhájuk sütréjéből a prézűnek félretett száraz kenyérdarabok közül elcsen ingyenséget, rákcsát. A szolgálatos rendőr tisztaság ellenőrző körútjának befejezéséhez közel való fennjárt már az utca végén, ahol a temetőket mellett balra kanyarodott a járda nélküli homokos úttest, egészen a hegyre kapaszkodó országúti. Kimondhatatlan mesék rajzottak a házmester fiú fejében, olyan zsongást tapasztalt, mint a diákének a bemutatója előtti izgatott hangoláskor, vagy amilyent az előadás előtti percekben hallott egyszer a dalcím a zenekari árkából. 4 évtizeddel később ugyanúgy állt ott a délutáni fényben varázsra várva. Vizsergető meleget érzett, de keveset ahhoz, hogy a gyermekkor mondulásait felidézze. A évtizedek alatt felszerzett tapasztalatok sem segítették, előtérbe tolakodásukkal inkább gátolták ebben. Mert már tudta, hogy a főszolgabírót, aki a követségekhez hasonló fényes hátúra volt, háború végén messzire vitte, ugyanoda honnan hozta a szolgálati kocsit. Az antarktiszai művésznő az összeomlás előtt erős hallgatókkal kivonult az életszínpadáról, az emeleti kisasszony, aki szerelmi jeleneteket teleszolt saját gyártmány színes lámpa erdőivel szalasztotta a főtéri széles választékára Bicske könyvesboltba, az anyországi fővárosban állapodott meg, ahol valószínűleg számos megrendelőre talált. A fiú barátait a Filagóriában csapattá szerveződött gyermekeket szertetik szólt a világba, a háborúban és rendszerváltoztatásban megrokkant sors. Az egykori, a kert végében használaton kívüli begyepesedett vörös sarkos teniszpályán túl, az akadémiai intézet kerítése mellett a szomszéddal politizáló apjából Schuster szövetkezeti elnök, az akadémiai székházmesteréből falusi ruházatát még sokáig megtartó sorstársaitól hálamidian is megkülönböztetett palasz költőlet, aki aztán saját házát éppen a Görög templom utcában építette fel, könyvei honoráriai mához. És a lánya sem maradt el mögötte, hírnevét illetően, mert saját akarata szerint íróasztalokra könnyen dönthető aktivistává, később neves író kedvesévé, végül pedig merész önhatalmussággal maga is íróvá vált. Az egykori házmester fiúnak hiába volt tele a feje gyermekkora szereplőinek megható és érthetetlen történeseivel, nem volt mihez kezdenie velük, mert az eltelt évtizedeket jelentő időt agyonütötte a méregként benne felgyűlt gond. Elmenyek, mint a levegő, fehér fürtjeimet rágom, férfiak és nők arcán hiába látom magam és az Istent. Mindig is keveselt a számára kimért időt. Nem elégítette ki a magyarázat, miszerint azt senki sem tudja, meddig él. Nagyra képzelt terveit azzal halogatta, hogy amúgy sem lesz ideje valami érdemleges tető alá hoznia. Pedig minden visszatérés a gyermekkorban magában hordja az újrakeltés lehetőségét. Öcsi, apád otthon van? A fekete szemüveges ember a vállánál fogva állította meg az utcai foci megy bódulatában felvorrosodott, a szólításra hirtelen kérdőjelé vált kisfiút. Igen, még nem jött. Jól van, majd ha máskor is megkérdezem ezt, ugye segít? Hát persze. Később, amikor minden fáradt a karolymadra kerkedésében, a fiú hazavandukott, és szemüveg nélkül is láthatta azt az embert, aki a nevén szólította. Egy széken ült az ágya mellett, háttal a futeli Matás utcára néző ablakának. Tanítóképű ember volt. Nem mutatkozott be. Az iskoláról kérdezte is egy kis versről, amit aztán többször is együtt mondtak végig, és amelynek virágon kezdősor a végleg megmaradt emlékezetőbe. Néhányszor még találkozott a szemleges emberrel, aki versidékkel hálálta meg szolgálatait. Miközben az apjával beszélgette, neki a kapu előtt kellett vigyáznia, hogy valamelyik idegen érkezési idejében jelezte. Erre szerencsére egyszer sem került sorban a nyáron, mert a Görög templom utca közepéig akkor ritkán kapaszkodtak felismeretlen emberek. A mindent élelő ősz akarnokságaitól elsárgultak vagy elpirultak a levelek. Akkor történt, hogy a házmester fiú mostvája a villa melletti átjáró utcán sietve átvonult a Görög-templom utcával párhuzamosan dombra futó utca egyik patinás klinikájára, ahol megszülte várva nem várt gyermekét. A hármester és fia napot összeseperték a villatáros kertjét, és az egyúgó sétányokat, kindek a felvágottat reggelítettek, és leeredtettek a város központjába, hogy valamelyik műhelyből otthon előgethető cipész munkára lejjenek. Az egyik napon a tágasabb cipész műhelyben, ahol a fal melletti sorokban a bankig előtt tötényes emberek kalapált meg a sápárolódott félkész cipőket, az apja körül kialakult körben összesültek a suszterek. A fiú az apja kezét fogta, de kihúgott a baráti beszélkedés a munkahelyen című lehetséges zsármer fotóból, mert az apró asztalokon felhalmozott érdekes szerszámokat és a különféle szegeket bámulta. Belehalt a kínzásba, súgta apjának a matkoszemű szaktárs. Fánalmas rohánságát nyakába akasztott kötényében sem repleszette. Küldözébe a fiú, szólt sietve a viet szemét, miközben körbe kapkodta a tekintetét. Nem szükséges, túl titkot tartani, jegyezte meg az apja, miközben látott egyet a fiú kezén. A fiú kicsi kihúzta magát, hogy tartásában is megfelelően szülői bizalomnak. Szerette volna, ha kifejezésével is tudtára adhatta volna ennek a vénye embernek, hogy őrállásaival már régóta kiérdemelte az apja bizalmát. De azzal is, hogy tudja, és senkinek sem árulja el, hogy Londonból jönnek azok az érző ajtódöngetéses hangok, amelyekkel azok a apjának életbe vágva fontos hírek kezdődnek, amiket esténként a paplan alá dugott néprádióba szokott piszten és telencsendben meghallgat. A solás után elfétadta tovább a fű jelenét, egy hirtelen benyúlt munkasztal alá, kiemelte onnan az újságpapírgat, gyöngyölt csomagot és átadta az apja. Amikor otthon kibontották a csomagot, az összegyöngyölt sötét barna nagy kavácsra szállott vér, mert megborzongatta mindkettőjüket. A fiú nem kérdezett. Gyermeki megérzése sütta neki, hogy apja szemleges barátját nem látja soha többé. Ádám és Éva a temető mellett lakott. Frissen épített házuk a két világháború a közötti modern építőművészet letisztult jegyeit hordozta, de Ádám és Éva apja távolról sem volt Isten, pénzéből már nem futott a temetőkertől elválasztó kerítés felújítására, a görög templom utcában nyúló és fennebb oda visszatérő patkoalaki utca felőli útval rendezésére. A környéken lakó gyermekek ott lebzseltek egész nap az új ház előtt, mert futótűzként elterjedt körülben a hír, hogy a törvényszéki bíró fia Jávor Pál hegykességét utánozva halálosan szerelmes lett Évába, aki ebben az időben Karádi Katalin görög templom utcai megtestesítője volt, és aki testvérének Ádámnak valamiféle rosszul értelmezett lovagiasság szabálya szerint párba egy kertbe kellett vívni a Tibivel, a bíró hegykékedő fiával. A nyári vakációban utcán korítál a népet gyereksebekből, megfelelő párba és segédek is kerültek. A párba titkos időpontjául akár a korfilmjeiben a hajnali 7 órában állapodtak meg, hogy a bámészkodó kicsiket távol tartsák a véresen komoly eseménytől. A párbaj színhelye pedig az elhagyott és félhűzott ajtó kripta volt, amely kőhajítás nyira állt Ádámék paradicsomától. Ennek sötétjébe bemerészkedni hát borzongatott egynek minősült, a sötétben riasztó pisztolya egymásra dúló pöti pedig óriási kaland. A felek megállapodása szerint a párbaj vélemény, ezért az előre láthatólag eredménytelen lövöldözés utáni küzdelemet valahonnan két honvédelmi zászlós vízes víz kardját is megszerezték a segéd. A párbaj utáni részben ellenmondó szóbeli közlések alapján kiderült, hogy a párbajzó felek valóban behatoltak a kripta koporsó sokkal terül korszak közötti korom sötétébe, és a pintán kívüliek ismételt felszólítására hosszú és rémisztő percek elteltével összesen két lövés dördült. Már a lövés előtt messziről hallani lehetett a felek jajgatását, amit az arra járó temetőr komolyan vett. Váratlan hottermek lefoglalta a csatára előmelegített tiszti kardokat, a feleket kikergett a tisztából, és azzal fenyegetőzött, hogy karlappal ver nem csak a bajvívó, de a segédek fenekére is. Ez olyan komolyan ígérte, hogy a jelenlők a temetőrön kívül mind futásnak eredte. A temetőr még aznap feljelentést tett a temetőben galárdolkodókról, az Ádám apjának, aki egy-két szobafogsága büntető fiát, de a párbaj okozóját, Évát is. A felnőttek aztán abban is egyetértettek, hogy a törvényszéki bírónak annak háború idején való rendkívüli elfoglaltsága miatt egyelőre nem szólnak. Erre a háború után sem került egy sor, mert a törvényszéki bíró a törvényszékkel együtt családostól eltűnt a városból. Ádám apja közösség ember lévén ítéletét az utca gyerek serege előtt is kihirdette. Ez könnyen megtehette, hiszen a gyermekek ott bámítottak a ház előtt. A szigorú ítélkezés végén az egész bandát megvette, és felszólította őket, hogy munkával vezekeljen. A munka pedig, bár egy ötrelmes, egyben játék is volt. Sarogjákban vedreket cipelték a ház előtt nagy kupacokban álló sódert, és elterítették az udvaron. Napokig tartó munka volt, némelyik feltölt tenyerükkel büszkélkedhettek. A házmester fia kitartott az utolsó napig, de a vasárnapra hirdetett udvar felavatáson már nem vehetett részt, Bandula gyulladása miatt. Ádám este felé bekopogtatott a házmesteri lakásba. Süteményt hozott, és egy szépen pengő ezüst pengőst. A hármester megforgatta bucikos ujjai között az ezüst pénzt, és azt mondta a fiának, hogy becsülje meg első keresetét. Két évtizeddel később, miután Ádám apja a zenekonzervatőmot alapított a kincséköv kifosztott városba, és szívén viselte a helyi szimfonikus zenekar minden zenei műveltséget teljesztő megmozdulását, egy hétfőn belépett a napilap szerkesztőségébe, gyorsan elmondott két időszerű viccet és oldalnyi rosszul gépelt híradását. Azzal adta át házmester fiának, hogy ezután minden hétfői lapszámból nem hiányozott a zenei rovat. És valóban évekig minden hétfői lapszámból megtudhat a nyájas olvasó, hogy mit és hogyan játszottak vasárnapi koncertükön a filharmonikusok. A szerkesztő pedig egyszer sem említette az őszajú, mindig vidám, istenes embernek, hogy közös munkájukért a fizetség több, mint akármennyi pengő vagy daras, hiszen ha távoli is, de elvárhatóan, az apácai uram által éppen ebben a városban említett dicsőség megéleti a kezdeményezőt, amely nélkül, ha embertársainkkal együtt, ha nem iparkodunk, hogy az időt hasznosan eltöltsük, barmódjan át fogunk a világot kivonni. Az idő tehát, ha oly tűnékeny és pazarló is, apró történésekben megfogható. Friedrich megállt egy pillanatra a város templom tornyának átjárójába. A múlt nagy és mind nagyobb terhével veselkedünk, ez görbíti a hátunkat, ez nehezíti a járásunkat. Láthatatlan és sötét teher. Mutatójával az átjáró boltja felé döfködött, mint azt akarta volna értékeltetni, hogy igazságai nem férnek el a húzatos átjáróban, hanem magasabb régióba kívánkodnak. Tudja, kedves barátom, a van nem egy év, mint szüntelen volt. Boldogságunk felejteni tudásunktól függ. Érted, kedves barátom? András bologatott, minden idegszálával figyelt, nem volt hajlandó beismerni, hogy nehezen követi a három ember öltővel előtte egy beszélgető társa gondolatát. De az nem lehet igaz, hogy az állatok öntudatlanság miatt boldogok. Az ember nem ilyen boldogságra vágyik. A világ éppen annyi, amennyi története van. András arcán végigfutott a kapiskáló ember mosolya. Pista is ilyesmit hangoztatott. Az ember nem annyi, amennyi, hanem csak annyi, amennyi tőle kiterül. Melyik Pista? El nem ismerhette. Évszázadokkal ez később élt, majdnem kortársam volt. Pisti volt a groteszkségben önkényesen felvett és közismert neve. Emlékezni és feledni tudni kell. Ez a lényeg. Akinek még nincs tagadni való múltja, az állat és a gyermek az, aki múlt és jövő sövényei között játszik, csak az lehet igazán boldog. És az öregkor boldogság? A gyerekkori történések éles kivetülése agyunkban, amelyek történetiségünk meghódítását eredményezik. Ezek nélkül az önmagunkba vetett hitet elemésztő tapasztalás. Ez azt jelenti, hogy teljességgel lehetetlen felejtés nélkül élnünk. Azért kell a múltat olykor elfelejteni, hogy ne váljék a jövő sírásójává, mert akadnak olyan erőtlen emberek, akiket romba dönt minden apró jogtalanság, balsikok, fájdalom. És olyanok is vannak, akik legvadabb, legigazságtalanabb tetteiken is könnyen túlteszik magukat. Kellő időben kell felejtenünk, és kellő időben emlékeznünk. Egyszerűnek tűnik. Jó úton kell haladnunk a boldogság felé. Tudatosan keresnünk a tudat nélküliséget. Ehhez az erősítők a megnyugvás ösvényeit közelítenek az ember feletti világ létezését valva. Mert ugyebár a nyáj egykedően legelég az ige dörgedelmei alatt, és nyomban elfelejti, amit mondani akarta a megszabott történetiség legelőnye. Megbénítja a hit, amely alapjaiban tagadja a gondolat végtelenségét és a korlátlan szabadságot. Goethe szerint a cselekvő mindig lelkismeretlen, hiszen a legtöbb dolgot elfelejti, hogy a valami fontos egyetlen megtegye. A történeti ember múltba vetett tekintete szorítja jövő felé. Reménytéltető próbálkozás, mert azt képzeljük, hogy a boldogság a távolban kéklő hegyek mögött rejtőzik. Elmondok erről egy történetet, amelyben a megszólított élete a végtelen boldulatában ér véget. Látod a csika a távoli messzeségben azokat a liláskék hegyeket? Igen, arra tartunk. Mire nagy leszel, odaérünk, és tiéd lesz ott minden. Nagy csiga, látod? Most új lakásba költöztünk. Ez a te szobád. Itt aztán azt csinálsz, amit akarsz. Mit csinálsz, te gézengő? Ügyelj szépen a kis testvérkézre, és ne forgass fel a szobát, mert kihúzod a szédulát. Lajcsi fiam, te most már nagy fiú vagy. Rád bízjuk a testvérkéd nevelését. Ezek a csepségek azt hiszik, hogy azt csinálhatnak, amit csak akarnak. Diák lettél, Acs? Látod, mennyit kell küzdködnünk, hogy valamennyire korszerűen berendezett otthonunk legyen? Nem volt fürdőszobánk, mosógépünk, ruhacsavarunk, porszívónk, hűtőszekrényünk, kávédalálunk, mixerünk, gyümölcslékészítésre alkalmazott centrifugánk, kenyérpirítónk, tévék, magnók, lemet játszunk, kazettás rádiónk, számológépünk és játékunk, hajszárítónk, hajsütőnk, villanypárnánk, masszírozógépünk, villanyborotvánk, kávéfőzünk, szamovárunk, konyhai, eszköberendezésünk, vaszlámpánk és villanyorát. Apropó, hány óra? Ne a villanyorát nézd, hanem a régivek kell. Ő hogy eltelt az idő. Légy szíves, segíts, Lajcsikám, tegyük rend a házat, vedd a seprőt, nyiss ablakot, a villany melegített vitt ki a kamrába, persze, hogy hallgatott zenét, vedd be a táskarádőt, minden készen vagyunk a takarítással, el kell szaladnod, magam áthoz a pincéből fel kell hoznod a húscsöt, és egy tábla margarint. És ne felejtsd el, apád arra kért, hogy a héten mozdul a kocsit, amióta ott áll az akácfalat, sűrű megtisztelik a verebet. Lajoskám, apád valami lilláskis hegyeket emlegetett az esküvőkön, és az éjjel álmokban te is arról áradott fel, ígérd meg, hogy engem is elviszel magaddal a hósiklás hegyek közé. Lajos, te kapaszod, és mostanában alig említed azokat a távoli hegyeket. Mondd, mi a helyzet azokkal a ragyogó hegyekkel? Látjuk-e valahol őket? Lajos tata, mit beszélsz megint össze-vissza? Miféle kék hegyekről ábrándozik az unokája előtt? Mit mutogat nekünk ott a távolban? Hiszen arra felé nincsenek szép helyek. Legalább az unokáit ne hűítse. Mifelénk egyáltalán nincs hely. Nyugodjék már bele, hogy mi a nagy síkság lakói vagyunk, és körös körül nincs más, csak a beláthatatlan vétele. A történet emberről mondtad, azt hiszi, hogy a létezés értelme a létezés folyamatában mutatkozik meg. A történet fölé hívtam kortársaimat, hogy a világ minden egyes pillanatban két egész és véget ér, mert az elmúlt és a jelen egy és ugyanaz. De azt is mondtad, hogy a történelem, tehát az emlékezés a tevékeny emberi, a mintaképet keresőké, a tanítók, akik a silányjelenben nem találnak vigasztalat. A reménytelenség, a belenyugvás elleni ágaskodásunk ösztönöz minket a visszafelé menekülésben, hogy dicsőségvágyunkat kielégítessük. Említettem a Pácai úrunkat, aki a város régebbi templomát és iskoláját szolgálta, de itt ebben az akkor kálvinista templomban is megfordult és hirdette. Ha nagy álhatatossággal nem iparkodunk, hogy az időt hasznosan eltöltsük, dicsőség nélkül barmogyanát fogunk az életből kimondani. De ha belegondolunk, ettől sem lehetünk igazán boldogok. Vajon azért érzünk váltáskor olyan mennyei boldogságot, mert állati tulajdonságaink akkor önkéntelenül gyakorolhatjuk. Az emberek többsége, akár az állatok csupán élni akar minden áron. Pedig az emberi elméken keresztül vezet az út a halhatatlansághoz. Az emberi elme pedig olyan, hogy oda nem egyszer, csak is lékeléssel lehet behatolni. A teremtés lehet életünk célja. Örökék isteni tettekre vágyunk. A dicsőség Schopenhauer szerint is több, mint az önszeretet legpompásabb hallatja. Alkotnunk kell, nem csak szemlélődni. A kettő elválaszthatatlan, szólt András, és bölcsekedően megkülönböztetett tisztelettel körbesétált a vendégét a főtérre. Első eszmélése pillanatában ragyogó napsütétes délelőtön játszott először. Egész életére rögződött benne az akkori főtérképe. Be sem kellett húzni a szemét, hogy élesen lássa azt a fényes simpát, amely a vasútállomásra vezető utcával kanyargott a nagy templom torna mellett. Imre nagybácsi fogta a kezét. Nem emlékezett Imre bácsi arcára. Kezének melegére annál inkább, és valamiféle terhelyes áramkörére, amelyben mind az újszülött kicsik az anyja mellett a teljes biztonság tudatában nyugodtan lóvízzóhatott. Imre bácsi kéményseprő volt a közeli kisvárosban. Olyan egy darabból faragott ember, aki különleges varázsa miatt sokáig megmaradt a rokonok emlékezetében. András anyja többször is említette egyik látogatását. A két világháború közötti években errefelé még ritka gépkocsi hajtott a városba. Feleségem és két fián kívül egy óriás hadsereg hozott, amit maga fogott a Marosban, s mert senki sem vállalta, maga nyújtta, tisztította és sütötte a pompás ebéd főfogásául. A dert nem emlékezett sem a gépkocsira, sem a hadsára, amelynek bizonyára rettenetesen hosszú bajusza volt. Csak arra a simpára, amely bekanyarodott a főtérre. Később hiába kereste a régi városképeken és képes lapokon a főtéren forduló villamost. Az idősebbek, akiket erről kérdezett, bizonygatták, hogy a sineget már az ő születés előtt felszették. Nem szerette a misztikus magyarázatokat, de egyre inkább hitte, hogy már születése előtt is létezett, ott élt abban a városban, ahol ősei már az első népszámlás előtt megtelepettek. Nem tagadhatta le maga előtt az Imra bátyja kezének melegét, és a simpár időnként cipelő csillogását agyának látom ezeiben. Néha pedig azon kapta magát, hogy évszázadok óta szakavatott tudója az ötös munkáknak, mert ő az az azonos nevű ötös legény, akinek 1678 körül virágos zászlós bárány és levélvizes madaras mintakönyvét a Városi Egyetemi Könyvtárban őrzik. Az apja pedig az a város közeli hajdanán központként számon tartott Sóbányájáról híres település főbírója, akinek vele ugyancsak azonos nevét valami fontos hírhozatala miatt 1614-ben feljegyeztük a város előjárót. És arról is szentül meg volt győződve, hogy a főtér templom déli mellékhajója kezdeténél egy imbolda alja mellett befalazva, valamint a belső magyarok a 14 szám alatti kapu zárókövény családja színere áll, benne Márta egy kereszt mutatja, hogy a Zsigmondot hülyen szolgáló pokoljáról Lőrinc lovag, az igazság bajnokának lehetséges egyenes ági leszármazottja, akiről még kinyújtó sebeszén is megemlékezett annak idején, éppen a városban nyomtatott dalos könyvébe. A lantos címerével megegyező címer betű pedig annak tulajdonítható, hogy Lőrinc lovag kincses városba került. Később utódját a kegyes királyról halálával megemlékezve Sigizmundnak keresztelt. András néha azon kapta magát, hogy túltennek benne pokoljára őse tulajdonság. A hűsége például. Az, hogy végig a leghűségesebben és sokféle módon szolgáljon, korának sok főpapja bárja és főura tróndöntő mesterkévesé jellegűnek. A vitézsége, az, hogy sokadik vérzősebb ellenére, ha kell, mintha állig védjen minden igaz ügyet és ember. Amikor heves szócsatákban barátai szerint ezzel a nyíltsággal védte igazságát, és mögöttes beszéddel sebezték, önkéntelenül is arcához kapott, hogy megbizonyosodjék, nem felmenője ketté vágott órát is elje. Érezte a kandvágás nyomát, és ez még inkább felbátorította, küzdelembe tűzelt. A nyíltság, hát pedig én kételkedem abban, hogy végleg létezik, jegyezte a British Múzeumban őrzött kódexből Lőrinkus szavait a krónikás. Éppen akkor, amikor az efféle szentségtörését a megbotánkoztatottak, mágia halált követeltek. András nem csodálkozott azon, hogy a purgatóriumnak hitírországi barlangban ők és szép apja meggyőződött a lélek létezéséről, mert három napig éppen szóval a barlang zárt altár mögött, ez volt az indomos, ha a barlang próbálna bevalósítani, és az volt a célja, hogy az ő konzoláló királynak eldicsekedhessen bátorsága próbáján. A írországi szentek csodáira is kíváncsi volt a pokoljáról, de feljegyedni valóra erről nem volt. András a latin nyelvű peregrináció ismeretlen szerzőjét hasonlóan felmenőjének odysseuszi tulajdonságokat tulajdonított. aki ittbeli kéteinek többé-kevésbé nyílt hangoztatása ellenére évekig tartó bolyongásainál töltött ütéségei miatt nem csak Európa, hanem az egész világ bámulatra mértőnek tartott. Egyre inkább hitte, hogy jeles erőgyel úgy ütötte agyon királyi voltából rendelkezésre álló rengeteg idejét, hogy megbojdult kora vitás kérdésére keresett választ. Cselekedetei mutatták, hogy a látok tanultak belőle, a hívők hitükben megbizonyosodtak, a kételkedők hitetlenségükben megerősödtek. Dublin városából, ahol a primásnak bemutatott minden fejedelemhez, uralkodót, királyhoz, herceges, stb. Direktorokhoz, előjárókhoz, bírákhoz, igazgatókhoz, vámszedőkhöz és mindenki megszólítható, szóló Zsigmond királytól kapott levelét felmutatva újabb erkölcsi igazolványt kapott, és az akkoriban szokásos böjtelésevelésséssel töltött napok után indult Ulstertől nyugatra a Szentek szigetére. Ott is az egyház előjárójának a hátsőnél kegyelmébe ajánlotta magát, de nem dőlt be a perjelatjás közben gondoskodó mögötte beszédének, aki így szólt hozzá. Kedves testvérem és barátom, tudja meg, nemességed, hogy az én időmben is igen sokan bementek a mai helyre, amelyek felkutatására vállalkozott, ám ott a halál szorításába kerültek, olyan is volt, akik testestől, lelkestől eltűntek. Ezért hát szerető testvérségért meg az Isten irgalomra való tekintette jábor kéréssel azt a tanácsot adom, hogyha csak nem rendelkezel igen szilárd krisztusi hittel és igaz töredelemmel meg nem gyomtál, be nem erészkedj a purgatóriumba. Persze nagyságos urunkat nem olyan fából faragták, hogy erre beledett volna. Ez nem egyáltalán pincemesteri, pohárnokmesteri, főasztalnokmesteri és ispáni tisztekre járó életiskolák, ahol a mézes-mázos mögöttes beszéd blöff komolyabbjaiból rendre kipatírozta a lényeget, és józan előrelátással a szerint cselekedett, ahogyan érdekei biztárták. Így aztán nagy fogadkozások és várongások közepette, fülemelet elengedte a perje 15 napra ajánlott kenyére és vízre szorítkozó tökéletes megtisztulást ígérő böjtjének melegbaráti ajánlását. Krisztus 5 sebére hivatkozva úgy 5 napig tartózkodott a túlzott zabálástól, gyondázott és magyari szokás szerint jól betalonnázott, borozott mielőtt csónakba ült, hogy a délirányban egy mérföldre evezve megérkezzen a hiedelmek szerint a pokol akkori kapujába. A sziget meseveli volt. Mindössze 130 lépés hosszú és 20 lépés széles. A vörös dobban fekszik, mégpedig két részre osztott. A nagyobbik részének Kiáda szigete a neve, és a gondviselésnek betudhatóan összüdő óta és örök jogon a sátánnak és csatlósainak birtoka, ahol főleg tövises fák nőnek, amelyekkel az összes rikácsoló és a ragadozó madarak megtalálhatók, közöttük pedig mindenféle feltörnek gonoszok tanyáknak. A sziget kisebbik része mindössze 30 lépés hosszú és 5,5 lépés széles az angyaloknak szentelt hely. Ha a jó emberek kicsi helyen is megférnek, ehhez hatványozottan igaz az angyalokra, és magyarázatul szolgálhatott a paradicsom összterületét illető kételkedők azon kérdésére, amelyel azt vitatták, hogy az évezredek óta rohamosan szaborodó emberiség miként fér majdott el, amikor az igaz élet jutalmaként tágra nyitják előttük a mennyei kaput. Ezen a fél teniszpályányi mesebeli helyen nem csak tekintélyes töltfák és terebélyes tiszafák és egyéb szépséges fafajták, hanem csupa édesangú énekes madarak éltek. És Szent Patrik tiszteletére 7 méterrel alig valami hosszabb, másfél méter széles kápolna állott ott. Itt nagyságos Lőrinc úrunkat, a Perjel, akit Mátinak hívtak, különféle válogatott tiltásokkal jogatva levetkeztette, és három kanonok inget adott rá, amelyben térdre vethette magát, hogy annak rendje és módja szerint elvégezzék fölötte a ráérős temetési szertartást. A kápolnától éppen 4 lépés távolságra, észak-keleti irányban kővel boltozott a purgatórium bejárata. Méretei illetően egészen kicsi volt ott minden, gondolt András, aki ehhez képest tudásnak tartotta a gyászos litániákat, a sűrű szentelvi szintét és a responszórium énekbe foglalt versét. Ama nap, a harag napja, baj és nyomorúság napja. Sehogy sem tudta magát beleírni őse rettegésébe, félelmeibe, amit elődje ismételt keresztetvetésekkel fékezett. Azt sem értette, hogy miért kellett vitézőnek hosszú gyertyát éppen 9-re osztania, mikor nem tudta hány napig és milyen hosszúságon kell majd bejárni a barlangot. A barlang második bejáratának leírása is próbára tehette a korabeli olvasó komolyságát. A mai érdeklődött pedig csak abban az esetben hozhatja izgalomba, ha az illető barlang kutató. András is ingatta a fejét attól, hogy 11 tenyérnyi hosszú, 3 tenyérnyi széles és 4 tenyérnyi magas volt a barlang fő bejárata, ami világosan mutatta, hogy abban az időben az egyház emberei a kelleténél sokkal kevesebb gondot fordítottak a poklot ismertető turizmus fellendítésére. Pedig sejthetjük, hogy Lőrinc nagyságos úr látogatása a purgatóriumnak kinevezett, de a viszki érlelésre inkább alkalmas pincében nem kis összeget hozhatott volna a helybeli egyház kanyájára. A ceremóniát akkor sem adták ingyen. Ennek csúcsa pedig az lehetett, hogy később maga Írország prímása, vitézünk hajóra várakozása alatt írt, alaposan megrázott, minden rendekelő bizonyítása alkalmas levelet a történtekről. Ebből kiderül, hogy Lőrinc úr 4. volt a sorban azok között, akik ezt a barlangot meglátogatta. És a magyarok közül is csak 2., hiszen Szent Miklós után a magyarországi Grisapán vitéz György nevű fia már megfordult ott. Míg a 3. poklokat járó vitézről neve után tudhatjuk, hogy angol. A magyar vitéz neve csak arra jó, hogy első királyunk idegeneket befogadó szívességét bizonyítsa. De hát ezt a dicsőséget azóta is mindig lesöpörjük, amikor valamelyik idegen leszakadt hazánkia sikertére el, legyen az a világot megrázó bankmagnációval vagy valamely a Nobel-díjhoz hasonló kitüntetés elnyerés. Lőrinc vitéznek, miközben a nap is a holdállásával jelölt időpontot számítva bizonyos időt töltött a purgatóriumban, akkor elvárásainak megfelelően látomásai voltak. Miközben buzgón imádkozott a koromsötétben, 2 gonosz élek kötött bele. Lábánál fogva odarángatták a barlang ágyához, és a nagy hajcélben összeszabdaltak mindhárom ingét, amelyeket a Perjeltől kapott a írországi darálogok szokása szerint. Keresztvetésétől és Krisztusban elmérkező szívének bátorságától megszégyenülve, később elkotoztak aztán az ördög. A vitéz pedig szüntelenül zsoltározott és imádkozott, de a megpróbáltatásukat nem került el. Kurcos zarándok közeledett, kezében gyertya igett, arcán gyöngétség. Hihető az volt benne, hogy amit mondott, nagyon hasonlított ahhoz, amit a purgatóriumon kívül élők gondoltak, olykor, amikor elegük volt a zsoltmákból és a félelmekből. Te ostoba vitéz, szólt a zarándok közébe maga az ördög, mivel magam is zarándok vagyok, igencsak szánom kell ostobaságot, különösképp, mivel látom, hogy tanult ember van, és különféle nyelveket is ért. Főként azért sajnálok, hogy ilyen idetlen és megengedhetetlen kijelentéseket hallottam tőle Jézusról, akit a legmagasabb fokú méltóság címével illették. Az a Jézus ugyanis, akit kárhozatos módon vak hittel oly sokáig követtél, közönséges népámító volt. És ezért a poklok legmélyebb bűnődik mindörökre. Hagyd el hát, kedvesem, szörnyű tévedéseimet. És Jézus megtagadva kövesd az én tanácsaimat. Így semmi kétség, birtokolni fogod az örök életet. Nyilvánvaló, hogy a vitéz a purgatóriumon kívüli szabad életből a saját agyában vitte barlangi magányába ezeket a gondolatokat, mert a zarándok ige tanácsait elősorolni már nem volt képes. Megelégedett át az egyházi gondolkodók bölcsességeivel, akik valamely más úton ígérték az öröklét birtoklását. Az sem mindennapi következtetés, hogy a 2000 éves hittel pontosan egyidős a hitetlenség, amit fél évezreden megfogalmazott kételyek is bizonyítanak. Vitézünk, aki igényeiben koppány maradéka, ott állt és nem lehet tehetett másként a hagyományunk szerinti lelki köntössén és a hűség zsinórjai kötelezték szabad gondolkodás. A látomásában eljállott zarándok esze megszégyenülve odébb állt, de mert megalázásnak vette jó emberünk Isten élő fiához intézett hohászait és sűrű keresztvetéseit, dühében leköpte a vitéz lovat. Ez pedig akár hiszük, akár nem, úgyis felfogható, hogy a pokoljárok szemre köpte magát, mert félelmében semmi olyat kitalálni nem tudott, amely meghaladta volna a középkori dobákat. András úgy érezte, ezt a szertartást akár naponta megismételhetjük, amikor nem találunk választ a világ mindenséggel küzdködő, elárult emberek kérdésére. A harmadik látomás is kikövetkezhető volt a kereszténység második ezer éve emberének gondjaiból. Tündöklen szép és ráadásul ismerős asszony jött, aki a 21. századi nők nyíltságát megszégyenítően arról suttogott, hogy a barlangban végre megtalálták azt a régen keresett helyet, ahol kedvükre elkefélhetnek. De a vitézésen volt, nem kerítette hatalmába a diszkrét félhomály, és a nő lengyel ruhájába kikandikáló bársony domborulatai megforgatta szívében az Isten kiszerülés titkát, és ékeszólásával is fordítva az isteni nőt imigyel szólt. Ó, sátán, az igazság ellensége és hitetlenség barátja! A te kifürkészhetetlen agyafurtságod nagyon jól tudja, hogy a zarándoknak az ő utazásuk folyamán nincsen gondjuk arra, hogy szeretőjükkel mocskolják be magukat. Úgy vélem, hogy te az emberi nemet rászövő ellenség vagy, és most nem tudsz megzavarni engem. A vitéz tehát elnapolt a szerelmi aktust, a nő pedig, mert tudva tudta, hogy nem a Basztan de Bamba spanyol nagykövet családjába tartozik, arra összökélte, hogy legyen szíves, keresse megfelelőbb helyet és alkalmat a párosodáshoz. Nem kétséges, bekövetkezett a happy end. A nő, ha akar valamit, azt megszerzi, ez az életre. A természet törvénye, amelynek ilyettén való működésének köszönhetjük egyre szaporodó jelenlétüket itt, a teremtő földjén, és én már a kozmoszban is. Ez ilyen egyszerű. Éppen ezért a Lőrinc vitézségeit feljegyző krónikás nem tartotta elegendőnek a történést azzal befejezni, hogy a tégyenében elkotródott nő örömteremtését átvette, és betöltötte a vitéz úrban való örömet, aki szépen kiototta belőle a vágyott vitézt, hanem szükségesnek látta, hogy kedves testvérek idegbe megszólítással az ördög kardjának nevezett kívágy megvégezésére szólítsa fel az olvasót, elismerve azt, hogy bizony a kívágy 8 lélek kivételével az egész világot víz alá süllyesztett. A nyomaté kedvéért a bölcs Salamont idéz. Lépes víz fakad a szajha ajakánál, olajnál simább a torka, de az alja keserűbb a bőröknél, s éles mind a két élő gard. Azt is idézi, amikor Salamó megfette a kélyenteket, és a szeretőkkel szeretkező királyok szertefoszlásáról, rothadó tettemeiről, gyötrelmeiről szól, hogy máig érően elvegy a híveket vissza a párosság dobójástól. Adár bizonyos volt abban, hogy nem csak nagy nevű őse, de a krónikás is tudva tudta a ránk maradt népi mondást, amelyek lényege a fényesség legfelső fokát, Salamon szokásosnál sokkal gyakrabban használt Dákójának fényességéhez igazították. A pokol járás leírása szerint Lőrinc nem evett, nem halott, hanem serényen és kitartóan imádkozott, látomásai közben is haladt, mert ennek szokását kívánta a hatalom elterjeszteni, nyilván azon meggondolásból, hogy amíg a hívő ezzel foglalatoskodik, gondolatai kordával lesznek, mindazoktal, amíg a baromi, így lett belőle jó ember, és az öröklét várományosokként örvendezett álmában éppen eleget ahhoz, hogy a földi szenvedésnek figyelt állj. Valahogy így mentek akkoriban a dolgok, és ennek érdekében folyt a meggyőzés minden oldalról. Ezért jött Lőrinc elébe, negyedik látomásként az a sudár termetű, zöldruhás, vörös lebles férfi, aki a magyarok kihalására ítélt nyelvéhez hasonlóan kiirtásra ítélt nyelvén így köszön. Szám Alekszá Lőrinc, Lőrinc pedig azt válaszolta volna, hogy Salom, ha örök létig nem a latin nyelvi bátság fogadta volna le emberségét. Látogatva nem várta a fogadisten, hanem akár egy szocialista káderes kérdezősködésbe kezdett, pedig Mihály arkangyal létére a mennybeli 3x3 most ügyosztályra is szabad bejárása volt, tehát mindent tudott a lovagról. Ügynöksége valószínűleg megváltozott valamennyire, ezért Lőrinc, aki a vándorlásai során nem egy bukott angyallal találkozott, már kételkedni kezdett őszinteségét. Csak hogy az manapság sem úgy megy, hogy a hatalom ezt akármelyik gyöpent lovagnak megengedi. Se szeri, se száma azoknak az angyaloknak, akik magukban küldetést érezve felteszik a kérdést az idegennek, az ellenlátásnak, a gyanúsképűnek. Mit keresel itt? Megszöppen ilyenkor minden ember, mert az viszi tilosba lépett. Pedig az élet minden tenyérmi helyen úgy virágzik. Igazán, ha a hatalom nem vigyázza, nem ellenőrzi, nem piszkálja, nem sanyargatja. De a hatalmas úgy tesz, mint a számunk kérései közben mások által ejtett könnyekkel és félelemben szülő berejtékkel kellene folyvást öntöznie minden talp alatt. Mihály arkangyal pedig tudta dolgát. Firtató kérdésébe belefonta a legnagyobb bűnök egyikének a szálát, a hitetlenségét is, amikor így kérdezett. A keresztre feszített Úr Jézus nevében, akinek anyja szűz volt a szülés előtt, a szülés alatt és a szülés után is, és akiről hallom, hogy valóságos Isten és valóságos ember, mondd meg nekem igazából, mit keresel ezen a helyen? Keresd kérdés ez javából, amit megnyugtatóan megválaszolni embernek még nem sikerült. Egy másik történetben az angyalt Sándornak hívták. Szenté akkor még nem avatták, de a szerkesztőségbe, amely az európai szocialista diktatúra párját rikító túlzásainak moslékában a hovázis volt, hiszen a szerkesztőknek legfeljebb hetet egyszer kell befáradni, és havonta egyszer valamit közésre begyűjteni. Szóval éppen ebben a kis közösségben az egy megbeszélésen tette azt a kazettás angörűszűkőjét, az angyal szerepet és időnként más és más káderezését önként magára vállaló alkotó. A pártirányítást a helyzet fokozódására való tekintettel megerősítő ellenőrzés szorítására a megbízott vezető belső munkatársait valamiféle jelenét felmutatására váltott telefonszolgálatra szólította, amelynek hírére került a vallatást komolytó hangfelvevő a vezető orra elé. A vallást övezik a sonatos Sofiáról. Mit keresel itt ebben a helyen? Azon a helyen pedig a vezető mindjárt egy esztendeje állott, mielőtt elfoglalta a helyét a várató földrengésekre való tekintettel okos embereket, és a felkészítési munkatársait is kérdezte, minek tenni ez a hallodó hatalom kinevezésével, hiszen dicsőséget minden időre nem osztogatnak majd érte. De az angyal keveselte a hírnevét megillető kiváltságukat, nem tagadta ugyan, hogy egy héten egyszer két órányit maga is ülhetne a szerkesztőség telefonja mellett, de nem is igenelte, inkább arról szájhabzott, hogy a vezető kivándorlást latolgat, hiszen az anya országban tisztségének megfelelően havonta jó pénzt kaphat. Mindezt kimondani nem jelentett veszélyt, hiszen a fennvalónak tesztetősen tálalható volt, de védekezni a vád ellen a lehetetlensége volt határos, hiszen a szerkesztőség frissen festetten is tele volt poloskákkal. Mihály szerkesztőségi helytartója a munkatársak fejcsóhása közepette ilyen formán mellé lőtt, hangrögzítőjét elpakolta. A szerkesztőség legidősebb tagja szebelőzés közben maga előtt tolta a csömörét. Mindnyájunkkal megtette ezt egyszer. Másnap az alkotó zakója a felső zsebőből előhúzott egy különleges finom cigarettát, rágyújtott és anekdotázva kezdett. Történetnek, mint máskor is, maga volt a szellemes, jellemes és bátor hőse. Csodák nincsenek. Az sem volt csoda, hogy néhány esztendő múlva születéséből adódó tehetségéből származó vitathatatlan érdeméért kentel avatták. Én vagyok Mihály, az édenkertőre, akit te mindig buzgón tiszteltél, csak által ide is jöttél. András és valamennyi őse, nem csak a kíváncsi a természetét örökölve, azt kérte, hogy mutassák meg nekik jó tevűző lelkét, hanem tudják meg a pokolban, a purgatóriumban vagy a paradicsomban lakoznak. Az arkangyal pedig kiállta a diplomáciai iskoláit, és azt felfelé, hogy a magasságos kegyelméből mindenki azt láthatja meg, amire méltó, de az sem a maga valóságában. Ezek után már csak azt kellett kigondolnia, hogy a vitéz lovagok, a lőrincek, az Andrások és minden más válogatatlan cigány legények kinek a nevében kövessék őket. Merre tartunk, merre kell haladnunk? Erről pedig lesz szó sem esett. Mihály pedig egy csiga lépcsőn át mérföldi távolságban nagy zöldmező közepén megmutatta tüzet. Ennek pedig purgatórium volt a neve. Halottak, élő embereket hasonlatos lelket tisztult a tűzbe. Lőrinc azonban akár minden halandó nem láthatott, nem tudhatott ott sem mindent. De a pokol tornácán is megnyugodhatott, hogy ott a reménytelenségnek teljesen hiány vannak, és hetenként kétszer könyörületet osztogat az Úr, akinek bölcsessége a mindenkori emberi is, hiszen világos, miként alakul a sorsa azoknak, akiknek cselekedeteik követik őket. Angyali volt az is, hogy lőrincre bízta néhány olyan titkát, amelyet leírni nem lehet. Ezzel a jutalommal kísérte hősünket a barlang bejáratához. Lőrinc pedig hálából nem a kezét, hanem a lábát akarta megcsókolni az angyalnak, de kiderült, hogy erre ő nem méltó. Feltehetően azért, mert ilyen vodolatával a fennő valókhoz kell fordulni az embernek, oda, ahol az angyal bőáldása, osztogatása, méltóság teljesen emelkedett. András, amikor időnként visszapillantott az időben, és egykor jeles őse cselekedetein is élni láthatott, örömük érzett, hogy Lőrinc úr könnyen megúszta a világi kiúsztanását, és a szerzetesek ebédje után alig 3 óra múltával kegyesen kiengedték a forgatóm ajtaján. Az pedig elégtételen nyugtázta, hogy a nemes lovag épségben és oly vidámnak mutatkozott valami cselégetével, mint valamely vicces mulatságok után szokták a bátorságokról híres, de könnyelműségeikről duzzadó kalandos ütéket, akik Lőrinchez hasonlóan okos megértéssel fogadták, hogy királyuk szokása terén a párta nélküli lányok és szép megyecskék köldökeit hosszasságukban és tűgyeiket időnként megméregette, mert az ilyen lélekítő időkötéssel vetette meg. Ha eddel a világi embereknek némi nyomorégést okozva neértélésükre is okot adtak, végül nevüket az Úr neve mellé imádságba foglalták a hallás kronikások, akik az agyonütött idő szorgos szolgálatába szegődtek. András a főtés arkán hirtelen elbúcsúzott Friedrichtől, megkerülte a történelemkutatás nevével a magyar lakosság bosszantására kiásolt gödröket, és mint mindig bevetette magát a New York hotellet szembeni könyvesboltba, ahol az örök visszatérés gondolatát babusgatva azzal ütötte agyon a saját kurtára szabott idejét, hogy kortársak tollából született szövegeket olvasott. Mint a rossz alvók, örökké unalmas könyvekben kereste a mindenkinek születése jusson kijáró nyugodalom láthatát.